A János evangéliuma 4. részéből olvasom Isten igéjét. A 43-tól az 51. verssel bezárólag. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a profétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Judeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafele tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermek él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondta neki, tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hit ő, valamint egész házanépe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Budaörsön, ahol hát sorba veszem az evangéliumi történeteket, ezt az igerészt, erről az igerészről beszéltem, és arra gondoltam, hogy akkor most itt is, ha nem sikerült azt elhívnom, akit szerettem volna, akkor most itt is erről beszélünk. Nagyon érdekes, hogy így a budaörsi igehirdetésekben sorra veszem gyakorlatilag a Jézus életének az eseményeit, és ekkor tűnt fel, hogy a János evangéliuma olyan, mintha egy naplót írnának, már talán említettem is, hogy másnap pedig elment oda, és itt is egy kicsit ezzel kezdődik ez a történet, hogy két nap múlva, olyan, mintha valaki egy naplót írna, és kronológiai sorrendbe állítaná Jézus életének az eseményeit. Elmegy Galileába, és ez azt jelenti, hogy hazamegy. Arra a vidékre, ahol ő otthonos, ahol őt ismerik. Judittól kaptam húsvétra egy paraxikám, nem baj, egy könyvet, amivel én kicsit vitában vagyok Vermes Gézával, de most nagyon hálás voltam érte, mert ez egy Vermes könyvet, aki ugyanis nagyon mindenféle jó ismeretekkel tehát körül tűzdeli a különböző igehelyeket, és most belenéztem, hogy vajon mond-e valamit erről az igerészről, hogy amit annyira jól ismerünk szólásmondásként, hogy hát senki sem proféta a maga hazájába. És én ezt eddig arra gondoltam, hogy hát persze, otthon mindegyikünket egy kicsit közelebbről ismernek, meg ahol látnak bennünket fölnőni, ott nehezen fogadják el azt, amikor valaki, pusztán ha csak proféta lesz, egy tekintéllyel, hatalommal bíró ember, és hát kiderült ebből a könyvből, hogy nem is egészen erről van szó. Gyógyító személyként nem tudták őt elfogadni. Olyan karizmatikus személyként nem tudták elfogadni, aki képes a csodákra. A tanításait igenelték, azzal nem volt baj. Mint orvost, mint gyógyítót, nem gyógyító prófétát, nem tudták őt igazán elismerni. És nagyon érdekes, hogy egy más helyen mondja is a Szentírás azt, hogy nem tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Összefüggés van a hitünk és az Isten cselekvése között. Engem ez sokszor fölháborít. Elkeseredett időszakomban azt szoktam mondani, még imádkozni is, hogy nincs hitem, de hát hogy az Isten él az én hitem nélkül is. Mégis egy nagyon érdekes kérdés ez, hogy kell-e a hitünk ahhoz, hogy Isten cselekedjen. És mintha ez a rákövetkező igeszakasz is erről beszélne, mert azt tűnt fel, hogy itt háromszor is említődik az apával kapcsolatban a hitnek a kérdése. Jézus elmegy Galileába, és elmegy Kánába is, a kánai csoda történetét, ugye a vizet borrá változtatja, ezt ismerjük. Ugyanitt van, És ide érkezik Kapernaumból egy királyi főember. Ez hát légvonalba is körülbelül 30 kilométer. Na most hát valószínűleg nem légvonalba ment. Ráadásul, ha megnézzük Galilea térképét, azt látjuk, hogy hegymenet. Nagyon komoly utat tesz meg ez az ember, még akkor is, ha mondjuk teve háton megy, legalább egy napi út, hogy elérjen Jézushoz. Hallja a hírét, nyilván hallotta már, hogy sok mindenkit meggyógyított, és veszi a fáradtságot magának, és elmegy Kapernaumból Kánába. Ki ez az ember? Herodes Antipás király szolgálatában áll, aki tetrarkaként, azaz uralkodóként Galileát és Jordánia túlsó partján lévő Pereát uralja. Nem akárki. Nemesi származásúnak kellett lennie, és valószínű gazdag volt. Mert megvolt a maga méltósága. Még azt is tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban Keresztelő János már ott van Herodes börtönében. Azaz nem kedvező a széljárás az ilyen profétáknak, most direkt vagyok, egy kicsit engedem meg ezt egy kicsit ilyen pejoratív éllel. Nagyon nyomósoknak kell lennie, hogy ez az ember elinduljon. Félretéve nem csak a fizikai távolságot, hanem azt a még nagyobb társadalmi távolságot, ami ott volt közte, és e között a galileai proféta között. Persze megvolt a maga nagyon komoly oka. Egy beteg volt a fia. Nem tudjuk, hogy az egyetlen fia-e, de beteg volt a fia. És én úgy ismerem az életet, hogyha valami meg tud mozdítani egy embert, a gyereke betegsége. Ha valamiért képes olyan gátakat átlépni, amit egyébként nem lépne át, az a gyereke betegsége. Persze, ha valakinek nincs gyereke, akkor is vannak olyan szituációk, amikor átlép olyan korlátokon, amiken egyébként elképzelhetetlennek tartotta, hogy átlépjen. Nyilván már hallott Jézus csodáiról, és egy nagyon nagy nyomás nehezedett rá. Nyilván már sokfele próbálkozott. Mire eljutott oda, hogyha van segítség, akkor az a galileai Jézus. És meghallotta a hírt, hogy ott tartózkodik, és elindult. Olyan érdekes, ahogy, és itt a hit háromszoros említését hadd indítsam el, hogy Jézus azt mondja neki, hogy ha a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Nekem furcsa ez a mondat Jézus szájából. Itt van egy vergődő apa. És olyan érdekes, először arra gondoltam, hogy ez valahogy kilóg itt ebből a mondatok közül. Miért ezzel indít Jézus, amikor ez az apa hozzáfordul a kérésével? Milyen érdekes, hogy nem azt mondja neki, hogy szó nélkül tűröd, hogy Keresztelő János ott legyen a főnököd börtönében. Nem ezért tesz neki, nem is mondom, hogy szemrehányást, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mintha azt mondaná, hogy miért kell neked csoda ahhoz, hogy higgyél a hatalmamba. És tegyük a szívünkre a kezünket, ez azért mindegyikünket foglalkoztat. Mi van előbb, a hit, vagy a tapasztalat? És ha belenézünk ennek az embernek a történetébe, akkor azt látjuk, hogy olyan ez, mint egy kör. Mert kellett ahhoz valamilyen hit, hogy elinduljon, és megtegye ezt az utat. Meg egy nagy külső nyomás is kellett hozzá. Én ezt már hitnek minősíteném. De egészen biztos, hogy úgy odafele menet mondogatta magában, hogy na hát akkor fogom elhinni, hogy ő a messiás, meg ő a proféta, hogyha megteszi, és mindegyikünk életében van ilyen. Amiben azt mondjuk, hogy Uram, ha szeretsz, vagy ha valóban vagy, ha törődsz velem, ha fontos vagyok neked, akkor. És ilyen értelemben egy kicsit mindegyikünkre vonatkozik ez a mondat, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Azért van egy-két csoda, amit én is várok, úgy az elkövetkezendő egy évre nézve. És mindegyikünknek vannak ilyenjei. És az apa újra könyörög. El is tudom kérdeni, talán meg sem hallotta még ezt a mondatot. Mert sokkal nagyobb az a belső szükség, ami őt vezeti. Volt egy elképzelése arról, mert nekünk mindig van elképzelésünk arról, hogy Jézus hogyan cselekedjen. Magával akarta vinni Jézust Kapernaumba. Talán még egy kényelmes tevét is elkészített erre az útra, hogy ne menjen már gyalog, menjen vele Kapernaumba. Lehetett egy elképzelés az eddigi hírek alapján, hogy oda megy a fiához, megérinti, vagy mond valamit, vagy sokfajta módja volt annak, hogy Jézus eddig gyógyított. Olyan sokszor ilyen többszörös feltételeken keresztül közeledünk Jézushoz, és azt mondjuk, hogy ha ezt meg ezt teszed, és mindig ott van benne, hogyha így meg így teszed. És nagyon érdekes, hogy mit csinál Jézus. Ez az ember hisz Jézus hatalmában. De megvannak a maga feltételei, vagy elképzelései, hogy hogyan kell valaminek tenni. Azt mondja, hogy Uram, jöjj mielőtt meghal a gyerekem. Most ne azon vitatkozzunk, hogy hiszem vagy nem hiszem. És annyira értjük. Most ne azon vitatkozzunk, hogy az én hitem. Nem érez, hogy nyíricskézzük az én hitemet. Gyógyuljon meg a gyerekem. Aztán majd utána mindenfajta velem kapcsolatos kérdésről hajlandó vagyok veled beszélni, de a gyerekem. És Jézus azt mondja, hogy menj haza. A te fiad él. Micsoda isteni hatalom kellett, hogy legyen ebben a mondatban, hogy ez az apa megfordult és elindult. Nem, ez nem egy pusztán odavetett mondat. Mert azt mondja itt az evangélium, hogy és hitt az apa a szónak. Nem minden mondatokra indulunk el. Még emberi viszonylatban is ismerjük ezt, hogy nem akárkinek és nem akárhogyan kell mondani valamit, hogy arra meginduljunk. Hitt az ember a szónak. Mert azt hiszem, többen ismerjük ezt, hogy amikor Isten szava egy bibliaolvasásban, néha egy ige hirdetésben utolér, akkor valami megszületik a hit, amire képes vagyok nem csak úgy elhiszegetni, hanem megmozdulni. Visszamenni 30 kilométert. Igaz, hogy itt most már lejtől lefele hamarabb odaért. De valószínű belül is sokkal hamarabb odaért, mert volt benne egy hit, egy reménység, egy hatalommal, egy isteni hatalommal kimondott szó nyomán elindul visszafele. Mi történik? Elé jönnek a szolgák, és elmondják, hogy a gyereke él, jól van, minden rendben van. Ez az apa tehetné azt, hogy megkönnyebbül, és azt mondja, hogy jaj, de jó. Mert van erre hajlamunk, nem, hogy egy nagy feszültség után kiengedünk, és azt mondjuk, hogy jó van, ennyi. Na, még egy ilyen köszönöm Uramot, elrebegünk, és futunk tovább, vissza Heródes palotájába az aktuális feladatainkhoz, az aktuális kétségeinkhez, és volt egy élményünk arról, hogy valami azért mégis történt. Nem, ez az apa nem ezt teszi, hanem azt teszi, hogy mikor is történt. Egyezteti az időpontokat, az órákat. A Károli fordításban a régi időszámítás szerint 7 órakor, ezt mondja ott az, igen, hagyta el a láz. Tegnap 1 órakor. A Károli azt mondja, hogy 7 órakor. És beazonosítja az időpontokat. És rá kell arra jönnie, hogy Jézus hatalmának, Isten hatalmának nincsenek térbeli, meg időbeli korlátai. Szólt és meglett, mondja a zsoltárok. Parancsolt és előállott. 30 kilométerrel arrébb, régvonalba. Kimond Jézus egy mondatot, és történik. Valami az isteni hatalommal kimondott mondatok. És az isteni hatalommal meghallott mondatoknak ilyen ereje van. És akkor így folytatódik ez a történet, hogy és hitt az apa az egész háza népével együtt. Olyan érdekes ez a kör. Elindulj hittel, de feltételekkel. Csodát vár. Jézus, mintha megróná, de segít is rajta, meg is hallgatja. Jön egy isteni hatalommal kimondott szó, aminek hisz. Elindul, cselekszik, és megtapasztalja. És ez tovább röveli az ő hitét. És én azt gondolom, hogy valahol a hitnek a megerősödése mindig így van, hogy valahol elindulok, de kétségeim vannak. Meghallom Isten szavát, ráállok, teszem, gyakorlati lépéseket teszek, megtapasztalom a segítségét. Ez mindig tovább visz. Legalábbis ennek az apának a története, és nagyon remélem, hogy ez a mi történetünk is. Szükségből, kétségből, hitbe, engedelmességbe, tapasztalatba, hitbe. Valahogy ez ennek az apának, és talán a mi hitbeli tapasztalatainknak a sorrendje is. Hát áldjon meg Isten bennünket ezen az úton. Álljunk el és imádkozzunk. Csodaváró emberek vagyunk, Uram, mert vannak helyzetek, amikben nem is tehetünk mást, mint hogy várunk rád. És olyan érdekes, hogy a csodákat valahogy mindig összekötöd velünk, a hitünkkel, az engedelmességünkkel, de a kétségeinkkel is, a nehezeinkkel is. Annyi mindennel küzdünk, kívül és belül. És ha azt mondod nekünk, hogy ha jeleket és csodákat nem látunk, nem hiszünk, akkor igazad van, de azt is tudod, hogy a jeleid és csodáid nélkül, a hatalmad megtapasztalása nélkül nagyon könnyen összecsuklunk. Könyörülj meg rajtunk ezen az úton, ahogy egyen-egyenként vezetsz bennünket, ahogy ezt az apát is vezeted. Hadd halljuk meg a szemrehányásodat is, de a biztatásodat is, a hatalommal kimondott szavadat is, hadd gyógyítsa és hadd építse az életünket. Amen.